műsorajánló. Magyarországon van egy műsor.
Egy műsor, ahol mindenki megmutathatja, ki mit tud.
Ez a Hajrá Magyarok.
Egyedül, vagy bandával.
Magyarország legnagyobb zenei rádiójában tiéd a pálya.
Jelentkezz a Hajrá Magyarok @petofiradio.hu e-mail címen. Mutasd meg, mit tudsz. Élőben. Élőben.
Hajrá Magyarok!
Élő stúdiókoncertek Mák Katával minden hétköznap.
Kizárólag a Petőfi Rádióban.
A műsorajánló után
a műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
És 16 éven aluliaknak nem ajánlott.
Ezt a műsort nem most hallod először. Megismételjük. Kultúrfitness.
Humán erőforrás program kizárólag magyar zenékkel és Szani Rolanddal.
Ez a Petőfi Rádió.
Sosem tudtam még mit akarok, mindig csak vágytam. Téged se kerestelek, csak rád találtam. Régen bíztam és féltem is, hogy változni fogok, de most arra tudom, hogy nem lehet és tán nem is kell. Mindig kaptam valakiből, akinek hiszek. Én magamban menekülök, gyerek a szívem. Mindig volt, aki hitt bennem is, ez szárnyakat adok, és most végre tudom, nem győzhet, aki szállni fél. Azt hiszem, fentről valaki rám jól vigyáz. A világ pár percet adott, de rám mindig vigyáz. Azt hiszem, fentről valaki rám mindig vigyáz. A világ pár percet adott, de rám mindig vigyáz.
Fitness. Humán erőforrás program a Petőfi Rádióban Szani Rolanddal.
Minden magyar, ez a Petőfi Rádió is, abban is a Kultúrfitness, és ebben az órában, hölgyeim és uraim, az egészséggel, elsősorban a mentális egészséggel és annak a, hát talán mondhatom így, torzulásával fogunk foglalkozni, és már itt ül velem szemben a stúdióban az MCC klinikai szakpszichológus, a Halmelinda. Köszöntelek, de jó, hogy jöttél, hello!
Nagy szeretettel üdvözlöm a hallgatókat is, és téged is.
Ez azért egy nehéz téma, te ebben évek, évtizedek óta benne vagy, úgyhogy csapjunk bele az egésznek a kellős közepébe.
Milyen rossz így hallani, hogy már egy évtizede benne vagyok, de valóban egy évtizede kezdtem a klinikai pályán, úgyhogy sok mindent látok. De persze nem csak a klinikumról van szó, tehát azért ezt érdemes mindenkinek figyelembe venni, hogy a klinikumban mindig a legnagyobb probléma van, és én megpróbálok a társadalmi szemüvegen keresztül is nézelődni, úgyhogy hát erről lesz szó.
Igen, mert hogy alapvetően szerintem két részre oszthatjuk fel, és te vagy ebben a szakértő, a szakma egyik legnagyobb ismerője, úgyhogy te majd helyre teszed ezt a gondolatot. Van az, amikor tényleg valakinek már el kell menni orvosi beutalóval bárhová, hogy akkor ezt tessék szépen kezeltetni, meg van a másik, amikor emberünk nem is vesz észre saját magán. De a hétköznapokban, nem tudom, a különböző közösségi médiás tartalmak, a különböző, nem tudom, társadalmi érintkezések kapcsán megváltozik csak egy kicsit, vagy egy kicsit jobban a magatartása, a viselkedése, a hozzáállása, már az is torzulásnak minősül.
Ha már itt tartunk, hogy ki az, aki belátja a problémákat, vagy ki az, aki érzékeli, mostanában egyre inkább gyakori az a fajta fajta probléma, amitől inkább a környezet szenved. Tehát nem az egyén, akinek valójában a problémája vagy a zavara van, és éppen ezért is nagyon fontos, hogy ki az, aki mondjuk már egy terápiás munkába, egy kórházba kerül, egy betegségtudattal rendelkezik, mert ugye rajtuk lényegesen könnyebb segíteni, hát ott van motiváció, hogy valaki változzon. De most képzeljünk el egy olyan teljesen átlagos szituációt, ami mindenkivel megtörtént már szerintem, aki közlekedik, akár csak a fővárosban vagy nagyobb városokban, autót vezet. És valaki mondjuk az impulzusait nem tudja kontrollálni. Ő mindig úgy érzi, hogy neki igaza van. Ő mindig úgy érzi, hogy ki lehet pattanni az autóból és beverni valakinek egyet, hogyha nem indul el a piros lámpánál. Egyébként a minap pont történt egy ilyen esemény, tényleg bejárta a sajtót. De ő maga nem szenved tőle, hogy egyébként nem kellene mást megütni, hanem azt szenved tőle, akit megüt.
Sőt, vagy azt hiszi, hogy ő jól csinálja.
Hát pontosan. Tehát, hogyha nincs belátás, akkor ugye szerintem az lehet, hogy még nagyobb probléma, mint azok az emberek, akik már egyébként jó helyen vannak a közegeinkben, mármint a kórházban vagy a terápiás munkában.
Ez mitől és hogyan tud kialakulni? Én a minap szembesültem egy ilyennel, álltam a patika előtt, egy ilyen viszonylag kis patika előtt, megyek be, hogy akkor megveszem a vitaminjaimat, amit be kell szedni ennyi idősen. És kicsi a patika, kettő ember fér be, viszont egy adó volt, nem akartam bemenni, hogy azonnal nem tudom, 3 négyzetméteren ott áldigáljak, jött mögöttem egy hölgy, egyből be akart slisszani, mondtam neki, hogy csokom, én is sorban állok. Miért nem megy be? Azért meg kicsi a patika. Én meg nem akarok kint fagyoskodni. Hát akkor mondtam, tessék elém menni, hát most akkor jó van.
és igen, szóval intelligenciából te most ezt megoldottad, ezt a helyzetet, vagy mondjuk olyan lelki állapotban voltál, hogy jó, akkor tessék csak előre menni, és egyébként ez milyen jó lenne, hogyha mindenki tudná egy picit a másik szemüvegén keresztül látni dolgokat, de az az igazság, hogy én mostanában azt látom, hogy egyre inkább elharapódzik az én és az én. Az énes kommunikáció, amiben mindig a középpontban az van, hogy nekem mi van az életemben, nekem mi a jó, nekem mik az érdekeim, nekem mik a jogaim, nekem mi az akaratom. És ez egy nagyon súlyos változás, amit egyébként én az elmúlt 10 évben tapasztalok, tehát a mi helyett, vagy a közösség helyett, a köz helyett, minden területen előkerült az életünkbe az én. És ez egy nagyon veszélyes és nagyon csúszós lejtő.
Ezzel nincs is semmi baj szerintem egészen addig, amíg egészséges tud maradni, mert az ember figyeljen oda a saját vágyaira, vagy egészségesen tudja kezelni a helyzeteket, vagy az ént egészségesen teszi középpontba. Az ember figyeljen oda a saját magára, és a saját életében ő legyen a középpontban. De ugyanakkor látni kell azt, hogy nem egyedül vagyok ebben a barlangban, hanem ez egy közösségi hely, többen vagyunk. Itt azért másikra is oda kell figyelni.
A pszichológia abszolút nem szereti a szélsőségeket. Ezt azért érdemes kijelenteni. A szélsőség az nálunk azt jelenti, hogy ugye ilyen dimenziókban gondolkozunk. Tehát van mondjuk egy 100-as skála, és általában azt szoktuk mondani, hogy 0 és 25 között az egy probléma, és probléma lesz 75 és 100 között is. Most gondoljunk csak egy mondjuk egy empátia hiányos problémára, legyen az mondjuk egy pszichopátia, antiszociális személyiségzavar. Nincsen azzal semmi gond, hogyha valakinek nem 100-as ez az empátia skálája. Sőt, hát az lesz a probléma, hogyha túlzottan empatikus, ha mindig mindenbe beleérzi magát, hogyha nem tud működni attól, hogy maximálisan átérzi a másiknak a gondolatait, hogy akkor ugye csak az lesz előtérbe, tehát csak a másik, akkor lesz az, hogy a saját érzéseimmel annyira nem foglalkozom. Viszont az is nagy probléma, hogyha neki a 0-25 között van ez az empátia probléma, mert hogy akkor meg nem tudja átérezni, hogy a másikkal mi van, és akkor jön ez a nagyon határozott énes kommunikáció, mindig nekem van igazam, csak én törtetővé válik valaki, vagy akár eltapos másokat, tehát hogy a pszichológia az mindig a középértékeket kedveli, azokat kell elősegítenünk, hogy igenis legyen önérvényesítése, hogy te is mondod, ez nagyon fontos dolog, hogy ki tudjam fejezni magam, hogy el tudjam érni a céljaimat, de nem minden áron.
Úgy kezdtük a beszélgetést, pontosabban azt még nem hallották a kedves hallgatók, amikor megérkeztél, hogy a 90-es években minden más volt, mert a fűtés vagy működik, vagy nem, meg az időjárás is vagy működik, vagy
én
nem.
Én is idősödöm, és kezdem átvenni ezt a bezzeg az én időmben dolgot.
Hát, hogyha nem is bezzeg gyereknek megyünk el, de hogy ez a bizonyos személyiség torzulás, és akkor most egy ilyen, nem tudom, allegórikusan rávetített kép következik, hogy ez az elmúlt években, egy-két évtizedben, minthogyha sokkal inkább előtérbe került volna, mert a 90-es években, amikor mi fiatalok voltunk, nem tudom, vagy nem figyeltük, vagy nem volt ilyen nagy mértékű a társadalmon belül a személyiségtorzulás.
Abszolút nem láttuk ezeket a szélsőséges megnyilvánulásokat, és szerintem ez többek között azért volt, mert lényegesen élőbbek voltak a közösségek, megtartóbbak voltak a közösségek. Többek között azért akkor nem volt jellemző az online térnek az ilyen jellegű térhódítása, tehát ez a fajta digitalizáció, amiben élünk, ez a fajta kényszeres nyomás, amit egyébként én minden egyes pillanatban tapasztalok, hogy fönn kell lenni a közösségi portálon, hogy válaszolni kell az üzenetekre, hogy non-stop elérhetőek vagyunk egymás számára, de valójában személyesen meg nem, és ez nem tett jót az érzelmi intelligenciánknak, meg az empátiánknak. Ez az egyik része. A másik az, hogy nagyon sok olyan morális kérdés is van ebben, amit jó lenne megtanítanunk a gyerekeinknek. Ilyen például az, hogy mi a fair play. Mostanában sokat foglalkozom egyébként ezzel a közösségi portálon, mert azt látom, hogy az embereknek már nem nagyon tanítják meg, és sajnos ebben mégiscsak azt kell mondanunk, hogy a fiatal generáció érintettebb. Mert hogy én úgy emlékszem, hogy a mi gyerekkorunkban azért ez egy nagyon határozott álláspont volt, hogy nyerjél, igen, de azt fair play módon tedd meg. Hogyha nem tudsz fair play módon nyerni, akkor akár inkább ne is nyerjél. És valahogyan ez volt a közvetített tartalom. Most pedig én azt látom, hogy nem ez, vagy legalábbis nagyon sok helyen és sok embernek nem ez, tisztelet a kivételnek, hanem épp inkább az, hogy könyököld le nyugodtan, gázolj át rajta nyugodtan, az az érdeket, hogy te előrébb jussál. Az irigység, a féltékenység az nagyon nagy mértékben ott van, és ezt a fair play például nem tanulták meg az emberek.
Itt folytatjuk nem sokára. Ez a Kultúrfitness itt a Petőfi Rádióban, és velem szemben a stúdióban az MCC klinikai szakpszichológusa Hal Melinda. Kicsi szünet után tehát folytatjuk a beszélgetést. Csak még egy kupica pálinka, lánykérésre szakkedvemet meghozza. Üssekő, oda megyek, felraklak a szekérre, és azt mondom,
rögtön kell nekem. Üssekő, oda megyek, felraklak a szekérre, és azt mondom, hogy menjünk a komára, ügyünk a komára, eltessük meg szülővel a kerekbe jut. Számít csak komára, kocsítsuk a fára, húzzuk le a kézről újra a jegyűrűt. Hey!
Más képp alakul, pár nap után a szívet az a húz, de te beszéltünk, ezért sose volt törvény. Dilit az egész, nem megy a feledés, hullik a fa levél, bye, bye, bye. Nem akarom azt, hogy ugyanúgy lásd, nem akarok enemiként tekinteni rád, baba még vár. De te nem veszed, a telefon mindig elteszed, veszekedés hosszú órák, valakivel lennék happy már, de ez a lány a széle szembe száll, szembe száll. Féltem, de melletted ugyanúgy éltem, mint amikor még egyedül voltam, nem volt senki más.
Hú, senki más.
Eltűntél, hát vége, baba, nem beszéltük meg, csak itt a veled hagytál. Ha nem velem vagy, mondtad ki veled, velem van a baj, a szíved mit akar? Mondd hát el, miért nem vagy az enyém? Miért nem vagy az enyém? Szíved az, aki sér, és újra megpróbáljuk még. Every day remember me in the city lights. Tudtam jól azt, hogy régóta hezitálsz, rég nem elég, így a szívem menne lég. Már nincs, ami szép, az kell, hogy innen, ami nyílt volt. Csak itt a veled hagytál, úgy fáj. Azt hittem másképp alakul, a pár nap után a szíved az a húz, de te máshova jársz. Többé már nem válszom, és én sem várok rád.
Petőfi Rádió.
Kulturfitness. Szani Rolanddal.
Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, és abban is még mindig a Kultúrfitness, és még mindig az MCC klinikai szakpszichológus, a Halmelinda ül velem szemben a stúdióban, de jó, hogy jöttél, köszöntelek még egyszer, szia Melinda.
Nagy szeretettel köszöntök mindenkit.
A fair play-nél hagytuk abban, hogy persze, hogyha bármilyen versenyhelyzet van, egy akármilyen társasjátékban, egy akármilyen sporteseményen, tök mindegy az élet bármelyik területén, akkor persze nyerjél nyugodtan, de a szabályok betartásával, fair play módon. Ez sokkal jellemzőbb volt, ennek a betartása, azt említetted, a 90-es években, 2000-es években, és manapság pedig hát már nem. Mi, hogyha, és akkor most magamra utalok megint, hogyha valaki rosszul viselkedett a focipályán a 90-es években, nagy szünetben az iskolában, akkor jöttek a többiek, és akkor elmondták nekik, jobb esetben elmondták nekik a magukét.
A közösségi erő ugye igen, sokat számított.
Manapság pedig, hogyha nincs ez, akkor ha a felelősséget keresünk, hogy ki ebben a felelős, akkor a gyerkőcök, a közösségek, a fiatalok, akik egymással játszanak, vagy a szülők nem mondják el a gyerkőcöknek, hogy akkor neked így meg így kellene viselkedni, vagy nincsenek minták.
Is, ráadásul azért van egyfajta közmorál romlás, amit én látok. Tehát, hogy igenis a szülőknek, a nevelőknek, a pedagógusoknak nagyon sokféle szerepük van, amiben ezt meg lehet nyilvánítani, vagy ki lehet nyilvánítani, és rá lehet venni, akár motiváltá tenni a fiatalokat abban, hogy előrébb jutsz, hogyha egyébként együtt gondolkodtok, együtt csináltok egy projektmunkát, nem biztos, hogy mindig csak az egyéni érdem az érdem, hanem igenis a köznek is van érdeme, meg hogy előrébb juthatunk így. Tehát ez abszolút van. Én egyébként látok ebben nagyon sok fantáziát, hogy hogyan lehetne megújítani, hiszen azért egy pedagógusnak, meg egy szülőnek mintha egyre kevesebb eszköze lenne arra, hogy a fiatalokat tudja ténylegesen úgy nevelni, ahogyan ő szeretné. És azért ebben is ott van a digitalizáció, mert nagyon sok esetben egy serdülőt most egy influencer többet nevel, mint egy szülő. Sajnálatosan egyszerűen azért, mert 0-24-ben tényleg online van.
Az van ezzel egyébként, hogyha már a pedagógusokra utalsz, akik kicsivel többet értek már a világból, és azt mondják, hogy hát a 80-as években még kaptam kokit az osztályfőnökömtől, akkor nem vágtunk fel otthon vele.
Én azért a kokival nem értek egyet, és akkor sem értettem egyet, tehát azért ezt szeretném kijelenteni. Az erőszak, és igenis a nevelési módszerek nagyon sokat változtak az elmúlt, mondjuk hát már 30 évet igen, is mondhatok. Tehát az elmúlt évtizedekben, és én ezzel ezzel egyetértek, hogy igenis szelidüljenek. Azért a magyar kultúrában nagyon is benne voltak az agresszív megnyilvánulások, mondjuk akár a nevelési területeken. Szerintem ezeknek nincsen helye. De hogyha ezeknek nincsen helye, és ezeket ugye kivezettük az oktatásból, meg a nevelésből, akkor mit adtunk a szülők kezébe? És hát itt látom én a jó nagy problémát, hogy nem lettek helyettesítő eszközök, a szülőknek nem volt szülőakadémia, hogy egyébként hogy kell máshogy csinálni, és pont ez a generáció, aki egyébként én is vagyok, és aki most kicsi gyereket, vagy egyáltalán 18 év alatt itt nevel, azért ez mégiscsak eléggé magára maradt abban, hogy jó, akkor találjunk ki újdonságokat, motiválja a gyereket, legyen közbe figyelmes, legyen közbe türelmes, egyébként dolgozzon mellette 8-10 órát naponta, és még megteremtse az anyagiakat is, tehát hogy nagyon változik így a világ ilyen szempontból, tehát óriási teher van a szülőkön ilyen szempontból.
Hogyha már a szülőkről beszélünk, mint minda, mint minta, mint példa, mint akitől az első és a legfontosabb instrukciókat kapják a gyerkőcök, a milyenné válás, a tanulás, stb. Útján. Azt lehet látni nyilván, hogy a gyerkőcök, nem tudom, 12 évesen, 14 évesen megkapják az első telefont, aztán utána majd regisztrálhatnak a közösségi média felületekre.
10 évesen ma Magyarországon. Igen. Hopika. Ez az átlag.
Igen, és akkor itt nyilván már megjön az, hogy nem csak az osztálytársaknak az instrukciói vagy mondatai viszik majd el a gyerkőcöt, hanem a közösségi média elkezd nézni egy akármilyen rajzfilmet a tévében, éppen szünet van, és akkor utána veszi elő a telefont, mert most már minden egyes pillanatban képernyő előtt kell lenni, és ott is kapja majd az infókat, hogy akkor neki mi az, amit meg kellene csinálni.
Az az igazság, hogy szerintem 10 éves korra, amikor mondjuk megkapja tényleg az első átlagos magyar gyerek, tehát nyilván van, aki már 4 évesen meg kapja, vagy 5 évesen, és sajnos látunk már digitális függőket 5 éves korban, de látunk persze olyat is, aki nagyon kitartó, és 14 éves korig mondjuk nem ad okos eszközt, vagy saját okos eszköze nincsen egy fiatalnak. Én egyébként ezt pártolom, tehát ezt próbáljuk azért átvinni a hétköznapi életbe. De egy picit, hogyha visszamegyünk, szerintem már a 10 éves kor, ugye ez negyedik osztály. Tehát negyedik osztályos korra is szerintem vannak olyan alapvető dolgok, amikre már tisztában kellene, hogy legyen ma egy fiatal, és akkor sokkal előrébb lennénk. Ilyen például az, hogy a morális, erkölcsi szabálykészletet elsajátította e 10 éves korra. És most tényleg nem szeretnék nagyon ilyen utopisztikus, meg mindenféle nagy filozofikus dolgokat mondani, de mondjuk a keresztény civilizáció, én azt hiszem, hogy elég súlyos alapvetéseket tartalmaz arra vonatkozóan, hogy hogyan érdemes élni, és egyébként ezek versenyképességi tényezőt jelentenek. Gondolok itt arra, hogy egy 5 évesnek vajon mekkora felelőssége van abban, hogy ne bántsa a többieket. Ezt sikerült megtanítanom neki, sikerült megtanítanom mondjuk azt neki, hogy ha belerugsz a másikba, az neki fájni fog. Te szeretnéd, hogy beléd rúgjanak, az fájni fog. És így kellene az empátiát és az érzelmi intelligenciát fejleszteni. És ezt azért 10 éves korra már nagyon sok mindent kellene ebből tudni, és szerintem itt van az alapvető probléma, hogy a morális erkölcsi fejlődésnek a kérdéseit, amit egyébként leírnak a pszichológiai lexikonok, azt nem tanítjuk meg a gyerekeinknek.
Értem a mondataidat, viszont én tök másik oldalról közelíteném meg, méghozzá oly módon, hogy említetted, hogy akkor a nem tudom, negyedikesnek, 4 évesnek, 5 évesnek, hogy ha belerúgsz, akkor fájni fog. Én szimplán csak annyit mondanék, hogy akkor nem szabad ilyet csinálni. Tehát, hogy nem csinálunk ilyet. Nem azért, mert fájni fog, hanem azért, igen, fájni fog, de hogy nem szabad. Egyszerűen nem verekszünk, nem rugdosunk, nem ütünk.
Hát ez a mai gyerekekkel nem nagyon működik. Egyébként most már tényleg évtizedek óta próbálunk arra felé elmozdulni a pedagógiában, hogy igenis szükséges a magyarázatok. Mert a belső motivációt az fogja kialakítani, hogyha ő meg is érti, hogy miért az a szabály. Persze vannak olyan szabályok, amikre egyszerűen azt mondjuk, hogy mert ez a szabály, tehát mondjuk egy 4 éves vagy egy 5 évesnek nem biztos, hogy el tudom még magyarázni, hogy miért kell balra meg jobbra nézni egy zebra előtt, miért pont arra, stb. Tehát lehet, hogy vannak még olyan fejlődési stádiumok, amiket ki kell várnom, de azért a saját szintjén a lehető legtöbb magyarázatot próbáljuk adni, és úgy, hogy tényleg biztosítsuk magunkat is arról, hogy megértette a szabályt. Ez lesz a legjobb tanulás, mert akkor van ott mögötte érzelem, hogy miért nem csinálom, és elkezdem érteni egyszer csak a világnak a működését és a szabályrendszerét. Na ez az, amit a szülők mostanában, és sajnos sokszor a pedagógusok is egyszerűen időhiányában valójában, mintha meg akarnának spórolni, de én azt látom, hogy nem tudjuk megspórolni, mert utána 10, 14 vagy 18 vagy fiatal felnőtt korban akkor hozzám fognak kerülni azok, akik nem értik a szabályokat.
A felnőttekkel folytatjuk nem sokára. Az a baj, hogy kimeríthetetlen a téma, és napokat tudnánk erről beszélni, de hát nincs annyi műsoridő. Ez a Kultúrfitness itt a Petőfi Rádióban, és velem szemben a stúdióban az MCC klinikai szakpszichológusa Hall Melinda. Mindjárt folytatjuk.
Mikor elfárad a szívem, most is rá gondolok még, feledni jobb lenne, de érzem, igazán mégsem szeretnék. Füstként szállnak el az évek, elhalványul sok emlék.
Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, is abban is még mindig a Kultúrfitness, és még mindig az MCC klinikai szakpszichológusa Hall Melinda ül velem szemben a stúdióban, de jó, hogy jöttél, köszöntelek még egyszer.
Szervusztok!
Személyiségtorzulásról, illetve ennek a társadalmi hatásairól beszélgettünk, és a fiatalokat vettük eddig fókuszba, és akkor kicsit menjünk rám a felnőttekre. Mit jelent felnőttek egyébként manapság így 2026-ban? A boomereket jelenti, vagy azokat, akik már egyébként majdnem telefonnal a kezükben születtek, és már 12 éves korukban ott volt, nem tudom, a 2000-es években a kezükben a telefon, mert hogy szerintem már itt is lehet egyébként különbséget tenni, és én nézek nagy szemekkel, amikor boomernek mondanak, mert azért értek hozzá, nem kicsit, valamennyire, de hogy nem tartom magam boomernek, de mégis próbálom magam távol tartani tőle, és nem elmerülni ebben, mint egy mocsárba, amikor belesik az ember, és akkor az beszippantja.
Az a durva, hogy is, mert én is az óvis szülőin együtt ülök azokkal, akik már a Z generáció tagjai, vagyis akik már tényleg telefonnal a kezükben születtek szinte, vagy hogy már akkor itt volt ez a világ. Én ugye még az Y generáció vagyok, tehát nekem majd a késő serdülő koromban érkeznek meg az igazán okos eszközök, vagy amit úgy tényleg lehet mobilon használni adat szempontjából. És akkor vannak ugye még közöttünk az X generációnak a tagjai, akik ugye szintén felnőttek, ők az én szüleimnek a generációja, tehát valójában ők a 60-as évek környékén születtek, és itt
az X az nem 80-ig megy el?
Egészen elmegy ugye, a 84, igen, és ezt követően érkeznek ugye a boomerek, akikből sajnos egyre kevesebben vannak jelen az életünkben, de hogy ők pedig azért baby boomerek, mert ekkor született a legtöbb gyermek. Na most nagyon nagy generációs változások vannak, de azt kell látnunk, hogy mondjuk az aktív korosztályban, tehát tegyük fel, hogy az X generáció az lassan azért már nyugdíjas, ezek előtti generáció, ugye az Y és a Z, és mi együtt ülünk a szülőjén, és együtt neveljük gyermekeinket. Tehát igazad van abban, hogy van egy szélsőség, meg vannak más jellegű gondolatok, amik megérkeznek, és egyébként még idegrendszerben, és ez érzelmi rendszerben is történtek változások az Y és a Z generációhoz képest.
Ahogy én látom, és persze lehet, hogy rosszul, hogy azok, akik 80 előtt születtek, és talán még a 90-es évek is ide sorolható, ők egyébként, minthogyha a társadalom egy ilyen nyugodtabb, higgadtabb rétegét képviselnék.
Teljesen egyetértek, és egyébként mentális állapotban szerintem jobban vannak, mint az Y és a Z generáció, vagy akár ugye a még kisebbekről is beszélhetünk, egy folyamatos romlást tapasztalunk bizonyos területeken meg nyilván vannak különbségek, mondjuk a pozitív eltolódás irányába a mi életünket szemlélve. Tehát van ilyen is, meg olyan is, ezek az idősebb generációk, tehát a mostani nagyszülők, vagy akár dédik, ők egy analóg világban szocializálódtak, nem csak, hogy analóg, de nem is a fogyasztói kultúrát rában szocializálódtak, mint egyébként már mi. Uh-huh. Tehát itt ez egy nagyon fontos különbség, hogy nem mindegy, hogy rogyásig van a polc az óriási választékkal, hogy mit lehet megvenni, hanem ők még sorban álltak banánért. Tehát ugye ez nagyon más szocializáció, és az élet minden területén, és a gondolkodásban is megnyilvánul, például a hedonizmussal kapcsolatos gondolatokban, és most megint visszatérek egy pillanatra a morális kérdésekre, hogy szerintem ők miért vannak egy picit jobban mentálisan. Egyszerűen azért, mert ők még mindig ezt a fajta kicsit minimalistább életet próbálják élni, de persze közben elkezdték élvezni azt, hogy növekedett az életszínvonal, és most elnézést a hallgatóktól, ezek objektív mutatók, amikről én most beszélek. Tehát nagymértékű életszínvonal növekedést láttunk a generációk között. Persze volt közben egy rendszerváltás, volt közben kulturális változás is, vagy a gyereknevelési kérdésekben számos változás, de mondjuk nem mindegy, hogy az én anyukám még gyakorlatilag egyetlen egy könyvet tudott így nagyjából forgatni gyereknevelés témában, most pedig az Y generáció igazából a Google-t kérdezi meg először, hogy hogyan kell gyereket nevelni és pelenkázni.
És ráadásul még akkor is megkérdezi, hogyha már valaki mondott neki valamit, aki a boomer korosztályhoz tartozik, és úgysem fogja elhinni, mert azt mondja, hogy ami a mesterséges intelligencia mondata, az úgyis sokkal többet ér, mint az, aki egyébként 50-60 évet leélt már a Föld nevű bolygó.
Ez egyébként egy sajnálatos tendencia, és tényleg azt látjuk, hogy előbb kérdezzük meg a Google-it, vagy a mesterséges intelligenciát a gyereknevelési kérdésekben, mint a saját anyukánkat. Na most ez az én anyukám korosztályban abszolút nem így volt, hanem igenis a nagymamák aktívan segítettek. Na most egy picit elvonatkoztatva a digitális tértől, nem mindegy, hogy az én nagymamám 52 évesen nyugdíjas lett, az én anyukám pedig 63 évesen, vagy ugye 60 évesen mennek a nők nyugdíjba. Tehát, hogy egyáltalán nem mindegy, az 10 év. És hogyha ezt nézzük, akkor két generáció között, tehát a Z és az X generáció között gyakorlatilag olyan, mintha 20 évet nőtt volna az olló, hiszen később vállaljuk az első gyermeket, később mennek nyugdíjba a nagymamák, tehát ez egy nagyon táguló tendencia, és az elszemélytelenedés azért az egyfolytában növekszik a társadalmunkban, tehát minél lejjebbi korosztályokban vagyunk, annál inkább jellemző, magányos korosztályokról van szó, ilyen szempontból ugye a depresszió és a szorongásos zavaroknak a megjelenése az nagyon egyértelmű. Egy nagyon határozott teljesítményszorongást látok én a fiatalabb generációban, amit egyébként az idősebb generációban nem látok, és ez nem csak azért van, mert ők már nyugdíjasok, mert nagyon sokan még mindig aktívak amellett, hogy nyugdíjasok, hanem egyszerűen ők máshogy állnak mondjuk a kitartás kérdéséhez, vagy visszatérhetünk a fair playhez, vagy visszatérhetünk ahhoz, hogy tudok-e elégedett lenni azzal az adott helyzettel, amiben vagyok. A fiatal fiatalabb korosztályoknál egyre inkább azt látjuk, hogy semmivel nem tud megelégedni. Mindig, amikor teljesített valamit, nem hogy megberegetni a vállát és picit kiélvezni azt, hogy ez az, ezt megcsináltam, hanem már is hárommal tovább jár lélekben, és egy jövőbeli távlati cél már meg is érkezett.
Ez a Kultúrfitness itt a Petőfi Rádióban, és velem szemben a stúdióban az MCC klinikai szakpszichológus, a Hal Melinda. Mindjárt folytatjuk.
Kell még egy szó, mielőtt mennél. Kell még egy ölelés, ami végig elkísér. Az úton majd néha gondolj rám, ez a föld a tiéd, ha elmész, visszavár. Nézd rám, és lásd, csillagokra lépsz. Nézd rám, tova tűnt a régi szenvedés.
Program a Petőfi Rádióban Szani Rolanddal.
Minden magyar, ez a Petőfi Rádió is, abban is még mindig a Kultúrfitness, és még mindig az MCC klinikai szakpszichológus, a Hal Melinda, ő velem szemben a stúdióban, de jó, hogy jöttél, köszöntelek még egyszer, hello.
Szervusztok.
Elmagányosodás, depresszió, stb. Különböző generációk, XYZ közötti különbségek, ilyenekről beszélgettük, meg közösségi média hatás, meg Google, meg mesterséges intelligencia, gyereknevelés, ezek voltak eddig, és akkor folytassuk ezen a vonalon tovább méghozzá oly módon, hogy engem kicsit azért bosszantott még, nem tudom, pár évvel ezelőtt, amikor a, nem tudom, 18-22 évesek azt mondták, hogy akkor boomer vagyok. Aztán utána elengedtem a fülem mellett, és úgyse hallgatják meg, amit mondok, csinálják saját maguknak, és most már inkább rögök rajta, és pontosan tudom, hogy én mire vagyok képes. Viszont egyébként egy fél ilyen, nem tudom, rossz odaszólástól vagy mondattól, és ezt lehet, hogy a mai fiatal 18-29 éves generáció fel sem ismeri, de hogy egyébként elég nagy károkat, vagy nem tudom, összetűzéseket tudnak okozni ilyen mondatok. sokkal.
Abszolút azt látom, hogy a fiatalabb generációknál is megint csak egy generációs különbség, a lelki ellenálló képesség az nem jó. Tehát nincs meg az a mentális védőpajzs, hogy elereztem a fülem mellett, nem igazán van meg az, hogy igazából nagyon sok esetben ugye átfordítom, hogy jó, hát akkor ez nem rám vonatkozik, hanem csak rossz napja van a másiknak, hanem rögtön, mint egy pulyka, egyébként föl paprikázódik mindenki. Na, ez nem azt jelenti, hogy egyébként nincsenek olyan nagyon drasztikus változások, mondjuk az erőszak kérdésében, vagy a zaklatások kérdésében, amivel tényleg kell foglalkoznunk, szóval senki ne gondolja úgy, hogy bármelyik terület is elbagatelizálható ebben a kérdésben. Az erőszakkal kapcsolatban egy érdekes jelenség, most 18 év alatt, egy év alatt minden második magyar fiatalt éri zaklatás. 18 év alatt. Ez azt jelenti, hogy olyan 7-800 ezer fiatal az évente legalább egyszer zaklatás áldozata lesz. Most, hogy ez online, kortárs vagy felnőtt zaklat fiatalt, ezt már nem tudjuk elkülöníteni, vagy hogy személyes, fizikai vagy verbális, is, tehát ebben minden benne van, de azért szerintem így is nagyon súlyos ez a szám. Na most, hogyha ennyi a zaklatásos ügy, azért ez nem volt így korábban. Egyrésztről azért, mert a lelki ellenálló képesség az egy kicsit más volt az idősebb generációkban. Nagyon sokat kitettük a fiatalokat, vagy kitették ők a fiatalokat annak, hogy igenis küzdj meg ezzel a krízis helyzettel. Vannak sajnos az életben nagyon-nagyon rossz dolgok, vannak traumák, vannak, amik bekövetkeznek, vannak természeti katasztrófák, vannak általunk kontrollálhatatlan kérdések, de ezekkel is meg kell küzdeni. Ez a fajta megküzdési potenciál lényegesen jobb volt az idősebb generációban, most a megküzdés, a lelki megküzdés területeid nem jó, és ez többek között gyermeknevelési kérdés, hogy helikopterszülő vagyok, és a széltől is megóvom a gyermekemet, hogy beszélgettek-e vele eleget, hogy ő fel legyen készülve egy esetleges nehézségre, problémára, mondjuk például arra, hogy háború van a szomszédban, és hogy ez hogyan érint minket. Tehát felkészülhet erre egy kicsi gyerek? Szerintem kell erről beszélnünk például a gyerekek esetében, mert a híradást így is úgy is meg fogja hallgatni, mert az óvodában már beszélgetnek erről a gyerekek, már, tehát a krízis helyzetekre fel kell készülni a krízisek korában. De ezt nem spórolhatják meg a szülők.
Megküzdés, kezelés. Ez az utolsó topikok egyike most már a végére, mert sajnos közeledünk a beszélgetés végéhez. Amint beszélgettem az egyik rendőr barátommal, és arról beszéltünk, hogy mi az a pont, amikor az embernek nem tudom, el tud durranni annyira az agya, hogy akkor bármilyen erőszakba belemegy hirtelen, és ő mondta azt, hogy figyelj, Rolika, te sem tudhatod, hogy mikor van az a pont, amikor nem tudom, valaki csak egy fél rossz nézéssel, valahogy nem tudom, kicsit kihoz téged a sodorodból, vagy te gondolsz valamit, és akkor abban a pillanatban minden borul. Hogyha az ember megfelelő módon éli a kulturális szabályokkal, a társadalmi szabályokkal teli életét a világban, akkor szerintem, hogyha végig gondolja a higgat, és hogy tanították a nagyszüleink, a szüleink, elszámolsz 10-ig, akkor nem lehet nagy gond, akkor nincs ilyen.
Teljesen egyetértek, és pont ez az, ami kezd eltűnni a társadalomban. Tehát, hogy nincsenek már meg azok a megküzdési stratégiák, hogy számoljál 3-ig, hogy egyébként akkor sem biztos, hogy az erőszak a megoldás, hogyha eldurrant az agyam, vagy hogy ne is jussak el arra a pontra, hogy eldurran az agyam, mert azért azt hadd jelentsem ki, hogy azért az, amikor valakinek jön egy ilyen se kép, se hangállapot, és tényleg azt se tudja, mit csinál, és jön az agresszió és az erőszak, hát ez egy nagyon ösztönös működésmód. Tehát azért ez vagy kicsi gyerekre jellemző, vagy még arra sem. Mert hogy még a kicsi gyereknek is lehet a saját maga módján, meg a saját közegében megfelelő megküzdési stratégiája. Eddig a pontig nem szabad eljutnunk. Tehát ha valaki eljutott valaha is arra a pontra, hogy most megölöm, kinyírom, nem tudom milyen dolgokat gondol magában, akkor ott villanjon fel az a piros lámpa, hogy ez nem normális. Ezért tehetek én magam a saját mentál higiéném ápolásában, én vagyok a felelős legfőképpen. Utána jönnek a többi szereplők, hogy ők mennyire felelősek, hogy van-e támogató közegem, hogy meg tudom-e beszélni valakivel, hogy van-e otthon egy bokzsákom, vette nekem valaki egy bokzsákot, ha fiatal korú vagyok még, és abba azt tudom püfölni úgy, hogy a másiknak nem lesz lesz baja, meg egyébként nekem sem. Tehát, hogy a biztonságos közegeimben, vagy mondjuk megtanítottak-e sportolni, mert a sportban nagyon sok frusztrációt levezethetnének az emberek, de mit csinálnak? Otthon ülnek. Tehát a frusztráció kirobbanásában én vagyok a felelős, és ez nagyon fontos, hogy teljesen mindegy, hogy a másik mit csinált, provokált, stb. És ez nem azt jelenti, hogy nem védhetem meg magam, abszolút nem ezt akarom mondani, csak azt, hogy a saját mentális állapotaimban az elsődleges felelős az én magam vagyok.
Tökre egyet értek ezzel, viszont úgy gondolok, én nem vagyok alapvetően egy konfliktus kerülő, hogyha valaki tényleg olyat mond, vagy olyat tesz, akkor nyilván vissza fogok szólni. Nem idegesen, hanem hogy megpróbálom elmagyarázni észérvekkel, hogy szerintem ezt nem így kellene, nem lehet normálisan megoldani. De hogyha a másik fél nem befogadó, én meg inkább az vagyok, és lehet, hogy ez a rossz, hogy akkor jó, csináld saját magadnak, én sarkon fordulok, és akkor inkább ott hagyom az egészet, mert hogy szerintem az nem megoldás, hogy két ember egymásnak feszül bármilyen ügyből kifolyólag.
A mérlegelési képességed megvan. Lehet, hogy ebből is egy kicsit boomer vagy.
De ezt vállalom, és ez szerintem jó.
Ez fontos, és pont ezt mondom, hogy tehát, hogyha abban a pillanatban te tudsz mérlegelni az érzelmeid szempontjából, a saját tapasztalataid szempontjából, nagyon sok körülményt kell vizsgálni egy ilyen helyzetben, hogy most mibe állok bele, mibe érdemes, mibe nem, előre nagyon sok mindent egyébként nem tudhatok, hogy tényleg mi lesz a következménye. Én mindenkinek azt javaslom, hogyha a kulturális gyökereinkhez visszanyúlunk, hogy hogyan érdemes kommunikálni, hogy mit tanítottak arról nekünk, hogy mondjuk az idősebbet tisztelem, még akkor is, hogyha ellenkező véleményem vagyok. Ezek nem véletlenek, ezek az alapvetések. Úgyhogy én azt javaslom, hogy mindenki, és ez szerint tudja mérlegelni, hogy igen, ott most érdemesebb sarkon fordulni, mert ennek úgyse lesz, ebből úgyis csak egy nagyobb galiba lesz, az erőszakot szül, tehát hogyha már rosszul szólok vissza, lehet, hogy robban a bomba, akkor nem érdemes belemenni. Hogyha viszont esetleg lehet egy jó párbeszéd, akár lehet egy vélemény ütköztetés, úgyhogy hát kicsit felhebültebben kezdtük, de utána végül lehiggadunk, de ez mérlegelési képességnek számomra a legnagyobb kérdés az, hogy egy fiatalnak vajon még megvannak ezek a mérlegelési képességei, azok a készségek, amik ehhez szükségesek, vagy nincsenek, szóval megvan-e az a mentális immunrendszer és az a mentális védőpajzs, ami egyébként ezt a szűrőfunkciót el tudja látni.
Az utolsó kérdés lényegében az iménti mondataiddal meg is válaszoltad, ami az volt, hogy igen, menjünk bele egy vitába, és tartsuk tiszteletben azt, mert ahány ember annyiféle, nincs két egyforma fül, nincs két egyforma szemszín, nincs két egyforma vélemény. Menjünk bele nyugodtan egy akármilyen vitába, és észérvekkel beszélgessünk egymással, egy pohár üdítő mellett, és hallgassuk meg a másikat. Lehet, hogy mi is változni fogunk, vagy ő fog változni a mi mondataink hatására, és még az is lehet, hogy barátok leszünk a végén, kialakul egy közös álláspont.
Nekem nagyon sokszor történik ez meg, úgyhogy én bízom a magyarokban, meg bízom az emberekben, mert nekem számtalan alkalommal van, hogy vélemény különbségeink vannak, de hogyha én ki tudom fejezni magamat, tehát, hogy tényleg azért tanulom azt a magyar nyelvet, egyébként zárójelben jegyzem meg, de ezért kell mondjuk memoritereket megtanulni, amit a fiatalok annyira utálnak, vagy ezért kell olvasni, mert hogy az ember jól fejezze ki magát. Ha a lehető legpontosabban, tűpontosan ki tudom fejezni az érzelmemet, és persze azt az álláspontot, amit én kifejezek, akkor van a legnagyobb valószínűsége, hogy elkerülök egy veszekedést. Nem vitát, veszekedést. Mert a vita meg a veszekedés között azért lényeges különbségek vannak. A vita az én fejemben egy kulturált párbeszéd, eszmecsere, aminek egyébként nem biztos, hogy csak az a célja, hogy meggyőzzem a másikat, hanem lehet az is a célja, hogy én magam miatt kell kommunikálnom. Mert azzal az önérzetem javul, mert azzal ki tudom fejezni magam, mert azzal barátokra lehetek, mert azzal tágítom a látókörömet. Tehát próbáljanak az emberek egy picit ilyen szempontból gondolkodni, hogy nem csak a másik meggyőzésére kell kifejeznem magam.
Igen, ez volt a vita, a veszekedés pedig nem több és nem kevesebb, mint mérgezett nyilak lövöldözése a másikba.
És nagyon toxikus, nagyon mérgező, jól mondtad.
Köszönöm szépen, hogy jöttél, kellemes további szép estét.
Mindenkinek kitartást kívánok.
Az emberek, akik felkapcsolják a nagy villanyokat, fél homályba biztosan nem érzik jól magukat. Szeretik, ha látnak is, ha jól látják őket. Szeretik az ablakon át őket, figyelőket. Szeretkeznek, hangosan nevetnek, elmennek
Kulturfitness Sunny Rolanddal.
Itt nincsen víz kiárat, itt nincsen más, csak egy dallam tegnapról. A partik véget érnek, és a meghívó sem jönnek holnaptól. Hereim benne, akik magányárat szerte szél, szomorúan bámulom én a szerelem hűt helyét. Csak egy emlék tegnapról. Öröktem vezető veled a szívjátszó terén, most egyedül táncolok én a szerelem hűt helyén. Vajon hová tűnhettél? Most vakít a hideg fény.
A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA
és az Eco Broadcast Centrum Kft. 2026-ban. Műsorajánló. Magyarországon van egy műsor.
Egy műsor, ahol mindenki megmutathatja, ki mit tud.
Ez a Hajrá Magyarok.
Egyedül vagy bandával.
Magyarország legnagyobb zenei rádiójában tiéd a pálya.
Jelentkezz a Hajrá Magyarok @petofiradio.hu e-mail címen. Mutasd meg, mit tudsz élőben.
Hajrá Magyarok!
Élő stúdiókoncertek Mák Katával minden hétköznap.
Kizárólag a Petőfi Rádióban.
A műsorajánló után...
A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
És 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
Április 21-e van, kedd, indítjuk a közös hajnalunkat itt a Petőfin, ahol minden magyar. Hello, én Megyesi Gábor vagyok. A következő percekben találkozhatsz majd a csajoddal. Itt lesz Kökény Attila és Rakoncai Viktorral, de a kezdést a francia Deep Forest csapatára bízzuk. Ez a Sebestyén.